A 8. kerületben vagyunk, Magyarországnak körülbelül 420-30 madárfaj az összfaunája. Az ugye 93 ezer négyzetkilométeren van, az Orcikert meg mondjuk legyen 2 négyzetkilométer. Mit gondoltok, hogy ebből a 430 madárfajból egy év leforgás alatt mennyit lehet itt megfigyelni, mennyi fordul elő?
25.
35.
30.
40.
Én nem mondom, mert tudom.
Hát egy év alatt
62 madárfajt figyeltem meg, de ebben vannak olyan ritkaságok persze. Erdei szalonka például, ami vonulás közben átrepül ugye a Duna mellett, és ez az erdőfolt, ami itt található, ez egy megfelelő telelőhelynek látszik számára.
Pest egyik legforgalmasabb csomópontjában, kórházaktól, múzeumoktól, egyetemektől körülfogva bújik meg az Orcikert. A föld alatt metró, a levegőben repülők, a felszínen az autópályaszerű üllői út, és bármilyen hihetetlen, de ebben a belvárosi, zsebkendőnyi kis parkban, az elképesztő zajjal dacolva, madarak százai fészkelnek, táplálkoznak, élik vidáman mindennapjaikat. Ha nincs időnk kimenni a hegyekbe, a vad természetbe, elég, ha itt megállunk, körülnézünk, hallgatózunk kicsit. Persze nem elég nézni, látni is tudni kell. Dr. Fújsz Tibor madárkutató biológus évek óta vezet madársétákat az Orcikertben, jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársaként. Április közepén csatlakoztunk az egyik csoportjához, akikkel egyszerű turista távcsövekkel felszerelkezve indultunk el a Ludovika épülete elől. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok, tartsanak velünk Önök is!
Egy ilyen madársétán mindig az szokott lenni az első kérdésem, hogy ha most itt megállunk, akkor szerintetek hány madár van itt a környéken? Milyen érzékszervel mit tudtok felfedezni? Hogyan lehet a madarak jelenlétére következtetni?
Hang alapján.
Én is hangokat mondtam volna elsősorban, esetleg, hogyha fészkeket látok.
Igen, én is a hangokra gondoltam.
Az első hang, persze. Na, aztán a szem.
Akkor most nézzetek oda fel. Hogyha felnéztek az épületnek a csatornája mellett, ott van egy sötét folt.
Előkerülnek a távcsövek, és fölnézünk.
Jó, látjátok? Örvös galamnak a fészke. Ugye ezek ilyen hányavetin összerakott ágak, de meg lehet figyelni néha, hogy megy oda a galamb, és hordja fel az ágakat.
Oda van dobálva néhány faág, nem esik ki a tojás.
Egy örvös galamb, de ki szokott esni. Na most milyen más egyéb nyomokból lehet még arra következtetni, hogy madarak vannak?
Ürlék.
Vagy ha sétálunk, és el lenne szórva a földön egy ilyen toll, ugye akkor abból is arra következtetünk.
Elővett Tibor egy tollat, egy jó nagy szürke többféle árnyalatú toll.
Meg tudja valaki mondani, hogy ez melyik testtájról származhat?
Evezőtoll.
Evezőtoll, a szárnyáról, így van, és miért gondolod, hogy a szárnyáról?
Mert hosszabb ez a rész az alsó.
Hát aszimmetrikus a két toll rész, tehát ugye a középső toll csévétől a faroktollaknak a két zászlója szimmetrikus lenne, az evezőtollaknak a belépőjére, tehát ami előre néz, az rövidebb, a hátsó pedig hosszabb. És ugye amikor dinoszaurusz leletekről azt mondják, hogy aktívan repültek, akkor ezekből a lenyomatokból lehet tudni. Hogyha elég finom úgynevezett litográf palában vannak a lenyomatok, akkor a tollaknak a lenyomatából lehet tudni, hogy az adott élőlény már aktívan repült, nem csak sikló repülésre volt képes. Na most, még ha oda néztek arra a fára, legyetek kedvesek megnézni távcsővel, akkor azon is láthatok valamilyen életnyomot.
Odvak. Nem tudom, talán bagoly lehet.
Fakupáncs. Tehát ezek a fakupáncsnak a táplálkozási.
Szólnak itt a város zajai.
És van egy olyan odú is, amit használtak.
Lapokkal a kezünkben indulunk a madársétára. Mi van a lapon? Mit kaptunk?
Lapon, vagy a madarat láttuk magát, vagy hallottuk a hangját, vagy olyan életnyomot találtunk, akár fészket, akár lábnyomot, akár odút, ami arra utal, hogy egy madár itt költött, vagy itt ezen a területen van.
Ezt mind bejelölgetjük, és hány faj tett Tibora?
Körülbelül 25-öt, a leggyakoribb fajokat.
És ezt most megígéri, hogy mind fogjuk látni?
Nem. Ebből körülbelül 15-öt fogunk látni, 10-15 körül, mert este van, tehát ilyenkor már csökken a madarak aktivitása. Ugye közben lehet hallani egy fekete rigónak a riasztását, tehát ha jól emlékszem, akkor volt már zöldküllő,
Örvös galamb.
Parlagi galamb. Repülni láttuk.
Így van, parlagi galambot láttunk, és most az a fekete rigónak lehet hallani a riasztó hangját.
Mielőtt elindulunk, hadd kérdezzem meg a résztvevőket, hogy van-e kedvenc madaruk, vagy hogy mit szeretnének most látni, és a végén megnézzük, hogy látták-e.
Én nekem a kedvenc madarom a kerescsőrű, de azt biztos nem látunk.
És mert... mit szeretne most látni akkor?
Jó, mit szeretnék látni? Hát fenyőrigót szeretnék látni.
Nekem kedvenc madaram a tőkés réci, és szerintem azt fogunk látni.
Én cinegét szeretnék.
Réka vagyok, és szeretik seregét látni, mert láttam befelé, és látjuk kifelé is.
Igen, nem. Én a csúszkát szeretem nagyon.
És fogunk csúszkát látni? Hát
ma hallottam reggel, de arra nem esküszöm meg, hogy most is lesz, de hallottam a kertben reggel.
És Tibor mit szeretne látni?
Hát valami olyasmit, amit még soha. Tehát, hogy valami újdonságot jól lenne látni.
Elindulunk akkor. Nagyon szépen énekel a fekete rigó. Miért énekel? Örömében énekel? Vagy mit mond vajon?
Tavasszal a párnak a vonzására alkalmas az ének, illetve a teritoriumoknak a kijelölésére. Ez egy akusztikus kerítés. A hímeket távol tartja, a hölgyeket pedig csábítja. Tehát ez egy ilyen kettős funkciójú dolog a madárének.
Itt a városban, ahol nagyon nagy a zaj, mi is alig halljuk a madarakat, ők hogyan hallják egymást? Ilyenkor hangosabban kell nekik énekelni?
Hangosabban énekelni nem kell nekik, mert sokkal jobb a hallásuk, mint a miénk, viszont más frekvenciákat használnak. A városi és a nem városi madárpopulációk között azt a különbséget találták, hogy a városiak magasabb frekvencián énekelnek, mert az alapzaj az általában mély frekvenciás. Azoknál a fajoknál, ahol az ének genetikailag rögzített, ott nem tudom, hogy van-e ilyen különbség, de énekes madaraknál biztos van ilyen különbség. Na, ez a fenyőrigó hangja.
Ott vannak ketten két fenyőrigó, ott énekel fönn a fa tetején.
Gyorsan mutatok róla egy képet.
Pöttyös.
Hát a hasa pöttyös, a feje viszont szürke, a többi ilyen színes rigónak barna a feje, úgyhogy ezt nagyon könnyű a többitől elkülöníteni. Fenyőrigó azért izgalmas, mert ugye a Kárpát-medencében inváziós faj volt korábban, és Budapest környékén az 1920-as években volt olyan helyeken, mint a Hűvösvölgy, tehát igazából a városon kívül.
Menjünk tovább, mert lassan besötétedik, és akkor nem látunk több madarat.
Amíg tovább megyünk, mert besötétedik, addig megkérdezem Fújsz Tibort, hogy a sötétben miért nem mozognak a madarak?
Hát a madarak alapvetően egy kicsit ránk hasonlítanak, tehát ők elsősorban vizuális lények. Tehát, ha nagyon csúnyán akarnék fogalmazni, mindennek neki repülnének. Nagyon kevés olyan madár van, ami az éjszakai sötétben is tud vadászni. A lappantyú egy ilyen madár, a baglyoknak óriási szeme van, és ők a hallásukkal, meg a látásukkal éjszaka is vadásznak.
Na, ez már fáj a rádiónak is, ez a hangzavar. Kiértünk az Üllői útra, és hihetetlen, hogy még itt is van madár. Itt mit fogunk látni?
Azért jövünk erre, mert a vívóterem tetején gyakran van rozsdafarkú, illetve szemben ebben a kis bokros sorban itt szoktam mindig verebet látni, ami manapság egyre ritkább madár. Tehát ezért jövünk erre, hogy ezt a két fajt itt esetleg begyűjtjük.
Igen, seregeit láttunk most, a földről szálltak föl.
Oduköltők, tehát ők is ilyen szempontból limitáltak, tehát gyakran az oduk környékén énekelnek, és akkor ott van ilyen egymás hajkurászás, a fiúk azok énekelnek, hogy na lányok, itt van egy nagyon klassz kégli, gyertek. Tehát lényeg az, ha nincsenek oduk, ha nincsenek öreg fák, akkor a seregélyek nem tudnak megtelepedni, de szerencsére elfogadják a mesterséges odukat, illetve az épületeknek a réseit is kihasználják.
Megnéztük itt az odukat, hányfajta odut lehet itt látni? Van itt egy természetes hosszúkás odú, ebben is laknak?
Igen, ez egy széncinege hordta ide idén a fészkelőanyagot, de nem tudom, hogy költönek-e.
És harkályodút is láttunk, igen. Abban kilakik?
Tavaly nagy fakopáncs, idén pedig a seregély, és utána pedig házi verép hordott bele anyagot, tehát még nem tudom, hogy melyik lesz a kettő között.
Vannak-e itt mesterséges odúk kihelyezve?
Nagyon kevés van, tehát benne az Orci kertben van, az Ludovika téren nincsenek kihelyező odúk. Itt valahol a tetőn hallottam egy rozsdafarkút, egyébként nézzétek meg, ott az ablaktól balra az a lyuk, abba költöttek, tehát a rozsdafarkú is egy olyan élőlény, ami nem csak a természetes, hanem az ilyen ember által felajánlott, vagy véletlenszerűen keletkező fészkelőhelyeket is kihasználja. Ugye a hímek szeretnek magasan valami feltűnően ülni, és egy ilyen recsegő hanggal kezdik az éneküket a rozsdafarkúak. Erről könnyű őket felismerni.
nem tudom melyik fa, de ott fölül látható egy fészek ott a tetején a fának.
Dolmányos varjúfészek, és 2 éve ott költöttek.
Fecskék, megjöttek. Igen. A fecskék, itt a tavasz.
Füsti fecskék repülnek felettünk. Honnan ismeri ennyire a madarakat?
Hát én is modellez vagyok, csak én feljöttem tiszteletből a Tiborral találkozni, mert régen láttam.
És tehát akkor újdonságot most nem nagyon fog hallani?
Hát dehogy nem. Most például most láttam az első fecskét idén. Tehát újdonság nekem, idei újdonság.
Tengelic, halljátok a tengelicet? Az a magas, finom ének. Ők ilyen nyílt kis fészekcsészeket építenek, tehát most fenn vannak a lombokban, de igazából amikor a fészeképítés van, akkor nagyon gyakran itt a földön lehet őket látni, fűszálakat szednek össze, meg a pongyalapik vannak a repítőszereik, és azzal bélelik ki a fészket.
Itt őrünk fenn a fán, ilyen pici garután, miért mondott, hogy csap, csap, csap? Senki nem tanult ilyet gyerekvesen.
Mit beszél a tengelic?
Igen.
Balra és jobbra is énekel egy tengelic, ezek gyakran ilyen 20-30 méterre fészkelnek egymástól, tehát itt az Orci Parkba elférne 3-400 pár, de annyi biztos nem lesz.
Itt nagyobb facsoportnál látunk meg gesztenyefák. Nagy fakopáncs repült itt szembe, egy fára, egész alacsonyan.
Nézzétek meg!
Tibor képen is megmutatja.
Ugye a kantár egészen kiér a tarkóig, innen tudjuk, hogy nagy fakopáncs, meg a méret alapján, és a hímeknek van egy piros folt a tarkóján, a tojóknak ez teljesen fekete lenne. Na, tehát itt ezt a fát, hogyha megnézitek, ezen keresetek.
A csúszda mellett a játszótéren vagyunk.
Keresetek életnyomot.
Életnyom, lyuk van rajta.
Ez egy nagy fakupásnak az adója, tehát gyakorlatilag itt voltak a babakocsival a gyerekek, rohangászás, csúszdászás, és itt fészkeltek, tehát abszolút nem zavarta őket.
Tehát itt nevelte a fiókáját is.
Így van, innen repítette ki a fiókáit.
Mit jelent ez, hogy a madarak megszokják az ember közelségét, hiszen régen félénkebbek voltak, nem? Tehát itt a városban másképp viselkednek.
Így van, azt szoktam mondani, hogy ez egy mozgólássátor. Tehát itt az ember, hogyha nem a mobiltelefonját nézi, akkor bent van a madár viselkedés közepén. Tehát amit nem lehetne megfigyelni nemzeti parkba, csak 5 kilométerről vagy 10 hétig szoktatni a madarakat, az itt a szemünk előtt játszódik, mert ha egyenletes sebességgel nyugodtan közlekedünk, a madarak akkor minket nem vesznek ragadozó számba, és nem félnek tőlünk. Ha megállunk szemkontaktuson, akkor ők is egy pillanatra megriadnak, hogy mi van. Velem gyakran előfordul, hogy mint fotós, amihez itt hozzászokok, hogy mondjuk egy tőkésrécét 3-4-5 méterről lehet fotózni, és akkor a hortobágyon sétálok, nem fényképezem le ezt az állatot, mert úgyis bevár. Hát nem. Tehát ahol ez az állandó emberi kitettség nincs meg, ott általában nagyobb termetű madarak, 40-50, akár 100 méterről a ragadozók már 5-600 méterről felfigyelnek ránk és elmennek. A városi parkok ilyen szempontból rettenetesen jó játszóterek nekünk, akiket érdekel a madárviselkedés, mert itt nem vesznek minket veszélyforrásként figyelembe a madarak.
Tanulnak?
A szülők viselkedése, az, hogy ők nem nagyon riasztanak, nem viselkednek úgy, mintha valamitől félnének, ez a fiókáknál, tehát a következő generáció, aki már itt született, azok számára ez egy megszokott környezet, és mindaddig, amíg nincs valamilyen negatív visszacsatolás, addig ez a folyamat erősödik, és gyakorlatilag a fenyőrigókhoz, amikor költenek a talajon, 2 méterre oda lehet sétálni, nem foglalkoznak velünk.
Orci Lőrinc báróról kapta a nevét, aki 1783-ban vásárolta meg a területet, hiszen a ligetes nádastavas majorságok, akkor még csak közel a fővároshoz, jó vadászterületnek ígérkeztek a számára. Az akkori Pest legnagyobb és legszebb angol kertjének megteremtéséhez azután fia Orci László fogott hozzá. A 18. század végén 300 ezer fa csemetét ültettek el itt. Itt volt az ország akkori legnagyobb üvegháza is. Majd 1836-ban Pollák Mihály tervei alapján megépült itt a Ludovika Akadémia. A kert tulajdonképpen a Duna korábbi árterében található, és a botanikusok szerint ez látszik a növényzeten is. Folytatjuk a sétánkat dr. Fuis Tibor biológussal.
Itt a Szent Borbála szobortól jobbra, ha megnézitek, akkor ugye jól látszik, hogy a nyakán van egy fehér színű örv, és erről kapta a nevét. Ugye a többi nagy tömegben látható galamtól ez alapján jól elkülöníthető. Ki az, aki nagyon sportosnak érzi magát? Zsuzsa!
Én nem így futok.
Van. Tehát valaki óvatosan fusson felé, aztán gyorsítson be, és akkor meglátjuk, hogy nem csak a nyakán, hanem valahol máshol is van rajta.
Azt hittem, elkapjuk vacsorára.
Hát nem, tulajdonképpen vadászható faj, de nekünk nincs engedélyünk. Na most nagy gázon! Hajrá, hajrá! Jó, tehát látod, hogy a szárnyban van szintén egy fehér csík.
Ide értünk a tóhoz.
Egy fiókás, nagyon friss fészekaljat.
Már van kis kacsa.
Két hete láttam az elsőket, azok elfogytak, de ma volt egy friss 11 fiókás.
Bocsánat, elfogytak? Hogy fogynak el a kis kacsák?
Hát azt hiszem, hogy a dolmányos varjúvá alakulás útján, tehát meg éjszaka ki tudja, hogy még milyen egyéb ragadozók vannak. Tehát igazából 10-12 tojás simán lerak egy tőkésrécre, ez mind felnőne, akkor két év múlva már nem maradna vízfelület.
És itt a tőkésréce hol tud költeni? Itt a parton, az emberek között? Hát
ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert az egyik fának az odvába is voltak, a lepöstetőken is fészkelnek, és nekik nem kell vízparti növényzet, tehát például a kalandpark, ami egy picit nyugodtabb, ott a magas fűben fészkelnek. Próbáljuk megkeresni, ilyen nagyon pici vízzel rohangáló kis fekete pöttyöt kéne valahol észrevennünk. Én most csak gácsérokat látok. Ugye a hímek sokkal díszítettebbek.
Ott vannak a szélén. Tibor, amíg megyünk a kiskacsák felé, télen vannak-e itt ritka récefajok, amik északról jönnek a Balatonnál, tele voltak most?
Ami néha előfordul, nem réce, de vízhez kötődik. Sárga billegető, hegyi billegető, megfordul itt a vonulás időszakba, szárcsa, vizityúk, sőt egyszer egy kis vöcsök is volt ezen a tavon, illetve a károkatona és a szürkegém, tehát azok, amik nem itt költenek, de ide járnak rendszeresen táplálkozni. Na, itt vannak.
Egészen apró, ezek hány naposak, tojásméretű kacsák?
1, 2, 3, 4, szerintem ezek lehet, hogy a maiak, mert ezek olyan 10 körül vannak. Tehát van egy 6-os csapat, akit ma láttam, azok olyan 4-5 naposak.
Szaladnak a vízen, nagyon édesek.
Számoljuk meg 1, 2, 3, 4, ez olyan 10 körül, ugye? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9 kiskacsa. Mennyi idősek? Hát akkorek, mint egy tojás.
Ezek valószínű, hogy ezek ma vagy tegnap keltek.
Na, az
nézzétek,
egy...
nézzétek, kormorán.
Megjött a káró katona is. Hopp. És most elzavarja a kacsát.
Itt mit tud enni?
Halat.
Itt eszik halat? Már
igen.
Szépen kiült oda egy kőre, és ott szárogatja a szárnyát.
Ez egy fa tákolmány, amit valószínűleg azért raktak ide, hogy a madarak itt üldögéljenek. Egy ilyen deszka úszó sziget.
Tutaj.
Tutaj, így van.
Nagyon és szép, ahogy szárítja a szárnyát.
Nézzétek a mozgást. Ugye az ő tollaik teljesen átáznak, így tudnak lebukni a víz alá, és azért ők szárogatják a tollaikat. A többi vízimadárnál a farktömirigy váladékával bekenik a tollaikat, és ők nem áznak át. Vízmentes a tollazatuk, a kormorán viszont, hogy sokáig a víz alatt tudja maradni. És látható, hogy hátul van a lábuk, tehát ők nekifutva tudnak csak felrepülni.
Na de Tibor biológusként evolúcióval is foglalkozik. Hát ez evolúciósan értelmetlen, hogy pont az ő tolla nem vízlepergető.
Hát ugye meg kellene próbálni egy úszógumival lebukni a víz alá. A kormorán, meg a bukorécek is nagyon hosszú időt töltenek a víz alatt. És az a szigetelő levegőréteg, ami a fedőtollak alatt a madárnak a hideg elleni védelmét szolgálja, az olyan, mintha egy parafadugót próbálnánk lenyomni a víz alá. Tehát amikor nekik teljesen átázik a tollazatuk, azt biztosítják, hogy nem kell a felhajtó erővel szemben erőt kifejteni, és ezért hatékonyabban tudnak táplálkozni, és az elfogyasztott táplálékból, illetve a napsugárait felhasználva újra megszárítják a tollaikat.
Na, megjött. Denevéreket látott itt az egyik úr.
Ugye a korai denevér ezek korán indulnak a szezonba, tehát tavasszal hamar megjelennek, ezért kapták a korai denevér nevet.
Megkérdezem a résztvevőket, hogy hogy tetszett a madársétát?
Nekem nagyon tetszett. Nem is gondoltam volna, hogy ennyi madárfaj lakik itt az Orci Parkban, úgyhogy számomra ez nagyon gazdag séta volt.
Ezen túl másképpen halad keresztül majd a városi parkokon?
Igen, a Városligetbe járok, akkor biztosan felnézek. Most már tudom, hogy nem csak varjú, galamb és tőkésréce van itt az Orci Parkban, úgyhogy ez számomra már nagyon sok plusz. Úgyhogy...
Megkérdeztetem, hogy mi a foglalkozása egyébként?
Én történelem földrajz szakos, első éves hallgató vagyok itt az NK-n, a Nemeskürti István tanárképzőkaron.
Önt is megkérdezem, hogy hogy tetszett a madársétá?
Nekem is nagyon tetszett, nagyon érdekes volt.
Szerintem. Mi volt a legérdekesebb?
Őszintén a kiskacsák. Én még ilyen piciket egyébként nem láttam közelről.
Milyen foglalkozása egyébként?
Hát ide járok én is az egyetemre, történelem angol szakos hallgató vagyok.
Milyen gyakran tart Tibor ilyen madársétákat itt az Orci kertben?
Az előző munkahelyemnél a Természettudományi Múzeumban általában, ha voltak nyílt napok, akkor tartottam. Most még nem alakult ki igazából ez a rendszer, de a Nemeskürti István tanárképzőkar felkérésére vezettem most madársétát, és ez lehet, hogy beépül majd a tanárképzésnek a programjába, mert én azt gondolom, hogy a velünk együtt élő városi madarak, meg a városi élővilág legalább annyira fontos, mint a ritkaságok, vagy azok az állatok, amiket nagyon nehezen megközelíthető helyeken láthatunk. Sokkal nagyobb eséllyel fut bele egy óvónéni vagy egy tanárnéni ezekbe az állatokba, és ha ezekhez kapcsolódóan be tudja mutatni ezeket az evolúciós viselkedési sajátságokat, az szerintem egy óriási előny, hogy nem csak a tankönyvekből meg a természetfilmből, hanem egy 3 metró megállónyira Budapesten szinte bármikor lehet parkot találni. Tehát én azt gondolom, hogy ez fontos lenne minden tanárnak, aki elhagyja bármelyik tanárképzőnek a padjait.
Kedves hallgatóink, a hideg szeles idő ellenére, és még az esti szürkületben is, több mint egy tucat madárfajt, fiókákat és számos denevért is megfigyelhettünk az Orci kertben, ahol a dr. Fuisz Tibor biológus, madárkutató által kitalált és vezetett madárséták egyikén vehettünk részt. Most zenei szerkesztő kollégám Peresztegi Attila nevében is búcsúzom, a szerkesztő riportert Posgai Nórát hallották.